Hogy az ördögbe csinálja? Vajon ez náluk egy koncepció része, hogy állandóan az érzelmeinkre hasson, és hogy állandóan kikészítse a nézőit? Mert ha ez tényleg a koncepció része, akkor baromira jól csinálja. Egyszerűen minden héten azt kapod, hogy ez egy érzelmi tumultus, egy érzelmi töltet. És bár nekem az volt az érzésem, hogy azt a sztorit, amit mi itt láttunk, bizonyos értelembe véve, már megkaptuk a harmadik részben, de közben mégis egy teljesen más történet volt, teljesen másképp volt elmesélve, teljesen más aspektusát mutatta be a karakternek, sőt igazából, legyünk őszinték, az a karakter, akiről mi azt hittük, hogy ismerjük hat részen keresztül, teljesen más megvilágításba helyezte. És ez igazából egy tökre érdekes kérdéseket tud felvetni szerintem, valamilyen szinten. De közben meg valahogy még mégis az az érzése az embernek, hogy mintha egy kicsit átvertek volna, persze ez nyilván nem igaz. Erről nekem egyébként a Mi vagyunk a medvék című történet jut eszembe, ahol szintén valami ilyesmi derült ki az egyik karakterről, mi te megismered, és mégsem feltétlenül érzed rajta azt, hogy téged átvertek vagy becsaptak, hanem szimplán nem mutatták meg a karakternek ezt az oldalát. És azért nem mutatták meg a karakternek ezt az oldalát, mert nem volt relevanciája. Viszont most figyelembe véve, hogy Joel haldoklik, most van relevanciája annak, hogy mi történt vele. Nem mondom azt egyébként, hogy igazából egyetlen egy bajom volt ezzel az epizóddal. Egész konkrétan az, hogy szerintem még ezt a flashbacket egy kicsit el lehetett volna nyújtani, egy kicsit többet lehetett volna belepakolni, és nem feltétlenül a játékidőből, hanem abból, hogy mi történik ott még utána. Hogy hogyan történik meg a dolog. Az engem baromira érdekelt volna. De amúgy ez egy remek 54 perc volt. The Last of Us. Hátrahagyva. Az egész epizód ugye úgy kezdődik, hogy Joel haldoklik, Ellie pedig próbál valamiféle megoldást találni a problémájára, pontosabban próbálja megmenteni az életét. Joel pedig azt mondja, hogy menj innen éjszakra, majd a tesóm segít neked, és eljutatod, ahova el kell jutatnia. Ami gyönyörű egyébként, gyönyörű elképzelés, leszámítva azt, hogy Ellie olyan szinten kötődik hozzá, mintha a családtagja lenne, ergo nem fogja tudni őt otthagyni. És ezzel nincs semmi probléma, hiszen itt már érzed azt, hogy milyen erős a kötelék a két karakter között, és hogy Joel tulajdonképpen még így is meg akarja őt védeni. Megnéztem a következő résznek az előzetesét, bár ne tettem volna egyébként, de megnéztem, mert iszonyatosan kíváncsi vagyok rá. Egyébként jövő héten nem fogom látni az epizódot, úgyhogy saját magammal csesztem ki nagyon-nagyon durván előteljesen, mert a következő részben is Joelből nagyon-nagyon minimális lesz, feltéve, hogy egyetlen benne lesz abban az epizódban, és egy nagyon-nagyon érdekes alapkoncepciónak lehetünk majd a szemtanúi. Bízom benne egyébként, hogy Joel túlélheti ezt a történetet, amin ő jelenleg keresztül ment, már csak azért is, mert ugye sikerült megtalálni a varró eszközöket, és hát ha ennek köszönhetően sikerül majd életben tartani a figurát. Bízom benne. Mert a következő résznek az előzetes az nagyon-nagyon más irányban indul el, nagyon-nagyon elicentrikus lesz. Nem tudom, hogy a játék az egyébként mennyire elicentrikus ezen a pontján. A történetnek minden esetre bennem az első dolog, ami felmerült ebben a szituációban, az konkrétan az volt, hogy Pedro Pascalnak biztos már el kellett mennie a Mandalóriát forgatnia, és azért nem tudott többet szerepelni benne, és azért kellett leszúrni a karaktert. Nyilván nem tudom, hogy ez a játékban is így történt, nem tudom, hogy ez a karakter fejlődését milyen irányba fogja majd befolyásolni, vagy hogy ennek milyen szinten van jelentősége. Én csak abban vagyok biztos, hogy nekem ez a flashbackes epizód nem jött be annyira, mint amennyire valószínűleg be kellett volna jönnie. Nyilván az érzelmi oldala, és nyilván az a töltete, az a mondani valója, ami volt, az nagyon-nagyon durván átjött, tökéletes volt, remek volt. Hatott az érzelmeimre, hatott az érzékeimre, és egyszerűen teljesen át tudtam élni a karakternek ezt a fajta nem is biztos, hogy ez a jó szóra, hogy kétségbe esett ábrándozását, vagy szerelmét egy olyan karakter iránt, aki lehetséges, hogy nem feltétlenül érez úgy iránta, és emiatt kínosabb helyzetekbe tud kerülni, vagy kínosabban érzi magát, vagy jobban és másképp tudják megbántani azok a dolgok, amik egy normálisabb vagy egy barátibb kapcsolatban nem feltétlenül váltották volna ki ugyanezeket a hatásokat. Nem tudom, hogy ennek így volt-e értelme. Mindenesetre az, amikor szerelmes vagy valakibe, és nem tudod azt, hogy a másik hogy érez irántad, az mindig minden esetben az egyik létező legrosszabb dolog. Szerintem. Tehát ez a bizonytalanság, az úgy az ember bőre alá bemászik, és onnan kezd el szépen felemészteni, ami miatt folyamatosan elkezdesz agyalni rajta, folyamatosan ezen jár az agyad, ezen kattogsz, hogy vajon ő mit gondol rólam, ő hogy érez irántam, vajon van-e esélyem nála, vajon létezik-e egy olyan világ, egy olyan párhuzamos univerzum, ahol mi összejövünk, ahol mi egyek vagyunk, ahol mi egyek lehetünk. És ezek a gondolatok így az ember fejében szerintem nagyon sokszor meg tudnak fogalmazódni, és nem mondom azt egyébként, hogy ebben az epizódban ez történt, mert valami ilyesmi történt, de nem ez történt konkrétan, de valahogy mégis sikerült egy olyan flashbackes love story-t biztosítaniuk, ami megható volt. Megható volt, mert nyilván tudtuk, hogy ennek egyetlen egyféle kimenete lehet, és nyilván nagyon jól tudtuk azt, hogy ez csak így érhet véget, meg hogy ez csak így tud tragikus lenni, hiszen ahhoz, hogy egy jó tragikus történetet el tudj mesélni, tök mindegy, hogy kiről szól, ez a sztori, ahhoz az kell, hogy legyen egy komoly veszteséged. És mi lehetne komoly veszteség, ha nem a gyereked? Ha nem a gyereked, akkor valószínűleg az éppen aktuális, vagy éppen az első szerelmed, akkor attól függően nyilván. Hogyha elveszted az első szerelmedet, az egy életre meg fog téged határozni. Ez szerintem teljesen magától értetődő dolog, hiszen ezek azok az apró tulajdonságok, amik tönkretesznek bennünket, amik a bőrünk alá furaszkodnak, te hülye szó, és onnan próbálnak meg bennünket kikészíteni. És valami ilyesmi érzés volt nekem ez az epizód. Nem volt jobb, mint a harmadik rész. Szerintem ez teljesen evidens. A harmadik rész az teljesen másokból kifolyólag volt romantikus, gyönyörűen elmesélt, és megható. Nyilván én egy kicsit furcsán éreztem magam, amikor kiderült ez az aspektusa ennek a karakternek, mert hogy pont tegnap este néztem meg három Walker Independence-t, ami ugye egy western sorozat, és hát ugye az ember nem számít leszbikusokra vagy biszexekre egy olyan sorozatban, és kicsit úgy meglepett, hogy what the fuck happening. És akkor utána megnézem a Last of Us-nak a legfrissebb epizódját, és ott is ez van, és akkor pisolok, hogy na most ilyenkor az emberben felmerül az a kérdés, hogy ez mennyire a PC miatt van, mennyire azért erőltetik bele ezeket a dolgokat, mert hogy szükségünk van leszbikusokra, melegekre, biszexuálisokra, bármilyen egyéb nemi identitással rendelkező lényekre, mennyire ennek tudható be, és mennyire annak tudható be, hogy ez a karakternek a szerves része? És itt is ezen kezdtem elfilózni, hogy ez vajon mennyiben lehet a karakternek a szerves része? És nem azért, mert hogy eddig ezt az oldalát nem mutatták meg a karakternek, hanem szimplán azért, mert hogy igazából, hogyha ezt az információt nem közlik velünk, és nem erre hegyezik ki ezt az egész flashbacket, akkor szerintem nem veszed volna el semmit a karakter. Tehát igazából a problémám nekem ezzel megint csak az, hogy nem adott hozzá annyit, mint amennyit egy ilyen történetszálnak hozzá kellett volna adnia. Egy kicsit más megvilágításba helyezte a karaktert, egy olyan rétegét mutatta meg, amit eddig nem ismertünk, és igen, innentől kezdve valószínűleg teljesen másképp fogunk tekinteni erre a karakterre, de nem azért, ami kiderült róla, hanem szimplán azért, mert megértjük, hogy honnan jön. És ez a kulcsfontosságú dolog, hogy megértjük a karakternek azokat a dolgait, azokat a tetteit, és megértjük azt is, hogy miért akar annyira küzdeni Joelért. Mert hisz abban, hogy meg tudja menteni az életét. Hisz abban, hogy mivel nem egy gonosz ilyen fungi, vagy mi az Istennek hívják ezeket, támadta meg, hanem egy szimplán egy ember szúrt bele egy kést. Ezt a helyzetet, ezt ő meg tudja fordítani, és meg tudja menteni az ő életét. És szerintem ez egyébként egy zseniális gondolat. Nagyon sok szempontból. Nagyon ügyesen van kidolgozva, meg felépítve is ez a történetszál, és ennek köszönhetően szerintem baromira ügyesen tudták kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket. Volt egy jelenet, azt hiszem, hogy a flashback kellős közepén, amikor úgy visszavágtak a jelenbe, na nekem az volt a legfurcsább ebben az egészben, hogy az úgy oda mi a párat a sorsebér kellett. Tehát ez valamikor ugye a vége felé volt, és egy kicsit olyan, nyilván jó volt, meg nyilván nem zökkentette ki az embert különösebben semmiből, de nagyon fura volt, és úgy nézed, és egyszerűen próbáld meg felfogni, hogy hát most miért kellett ezt ide bevágni? Tehát annyira jól haladt már ez a flashbackes történet. Annyira jó volt például Ellie-t látni ezekben a flashbackes epizódokban, hiszen ugye ez is, meg a következő epizód is nagyon-nagyon Ellie-centrikus lesz. Jó volt őt látni vidáman, még mielőtt minden szarrá vált volna. Jó volt őt látni boldogan. Jó volt őt látni ebben a plázában. Jó volt úgy találkozni vele, hogy a karakter nem volt elveszett. Hogy a karakternek igenis voltak, próbált egy normális életet kialakítani, és hogy ő is volt normális, mielőtt belekeveredett volna ebbe az egészbe, és azzá vált volna ami, vagy amivé neki lennie kellett. És nekem ez mindenféleképpen nagyon-nagyon tetszett. Az, hogy mindezt egy flashbackekkel próbáltak elmagyarázni egy olyan epizódban, ami kvázi a főszereplőd, vagy a másik főszereplőd életéről szól, vagy hogy nem is azt, hogy az ő életéről szól, hanem az ő életének a megmentéséről szól, az már nem biztos, hogy egy annyira jó húzás volt, szerintem. Ezt leszámítva csak azért volt, vagy azért érzem gyengének ezt a részt, már ugye az előzőekhez képest, mert hogy a harmadik részben már kaptunk egy gyönyörű love story-t. Ott már elmeséltek nekünk egy eszelősen, durván, tökéletesen mennyei love story-t. Ebben a részben megpróbálták valami hasonló dolgot létrehozni, megpróbálták az első szerelemnek az elvesztését, az első igazi veszteséget egy karakter életében megmutatni, bemutatni, tehát ez nem igazából egy love story volt szerintem, amit mi ebben a részben kaptunk, de nagyon sok mindenben hasonlított egy igazi love story-ra. Voltak jó, és voltak kevésbé annyira jó oldalai, meg tulajdonsága is egyben. Viszont ami szerintem iszonyatosan fontos volt ebben az egész történetben, az mindenféleképpen az, hogy mennyivel többet tudott hozzátenni a karakterhez, és még úgy is, hogy ez nem feltétlenül egy kimagaslóan jó epizód volt, mert nem volt az szerintem, tehát ha az előző részre azt mondjuk, hogy ott az emberi kapcsolatok voltak azok, amik domináltak, és amiatt volt a hatodik része a sorozatnak talán az egyik legjobb, legemberibb, legkönnyebben szerethető epizódja, vagy felvonása, addig a hetedik részre nem igazán tudjuk ezeket a dolgokat elmondani, pedig itt is viszonylag hasonló dolgok történtek. Ellicentrikus volt, Eli kapcsolataira próbált meg fókuszálni, Eli személyiségét próbálta meg előtérbe helyezni, hogy milyen az, amikor Eli jól érzi magát. Lényegében. Mert valami ilyesmi történt. Aztán valahogy meg mégsem erről szólt ez az epizód, és mégsem tudott annyira jó lenni. És nem tudom, és akkor ilyenkor merül fel bennem a kérdés, hogy azért nem tudott-e annyira jó lenni, mert hogy Eli nem egy annyira jó karakter, vagy az írása volt gond. Szerintem az írásra egyébként nem volt olyan sok gond. Nem hiszem, hogy ezek azok, amik befolyásolták, hanem szimplán egyszerűen az, hogy hogyan próbálták meg ábrázolni ezt a dolgot. Nem biztos, hogy el kellett volna vinniük ebbe az irányba, hanem megállhattak volna mondjuk a testvéri szeretetnél is. Szerintem ugyanaz a hatás, ugyanaz az érzelem, sőt, talán bizonyos értelemben véve még lehet, hogy erősebb is lehetett volna, hiszen egy posztapokaliptikus világban élünk, és ott léteznek ezek a karakterek. A testvéri szeretet van olyan erős, mint a szerelmi szeretet, szerintem. Legalábbis egy ilyen világban kellene, hogy legyen, hiszen azért az ember mégsem tudja már feltétlenül úgy megválogatni a családját, mint ahogy tette ezt mondjuk a mi normális civilizált életünkben. Ami nagyon érdekes volt szerintem még ebben az epizódban az, hogy tényleg ez egy flashbackes epizód volt, ami megszakította a főtörténetszálat. A főtörténetszálat, ami mindannyiunkat érdekel. A következő rész, hál' az égnek, az már úgy néz ki, mint ami egy főtörténetszálas történet lesz, aminek nagyon örülök, mert nagyon ránk fér egy jó történet, hiszen ez a hét ez egy kicsit másmilyenebb jellegű történetet tudott adni, bár én nagyon élveztem azt tényleg, hogy Elit mélyítették ebben a részben, és hogy egy kicsit rá tudtunk fókuszálni az ő múltjára, ami nagyjából néhány héttel azelőtt történhetett, hogy találkozott Joellel. Ez szerintem olyan mélységeket tudott hozzátenni a karakterhez, aminek köszönhetően őt átértékeljük. Nem is biztos, hogy ez a jó szó tényleg, vagy jó kifejezésre, hogy másképp látjuk, hanem tényleg az, hogy átértékeljük a karaktert. És szerintem ez egy iszonyatosan fontos dolog. Az, hogy ez a love story, vagy hogy Ellie-nek ez a háttértörténete, ez milyen szerepet fog tudni betölteni a teljes játéknak a képében, az már egy teljesen más kérdés. Nem biztos egyébként, hogy annyira sokat fog tudni hozzátenni. Én ezt inkább bónusz epizódnak tekintem, bizonyos értelemben véve, mert valahol az is volt. Nem tudom, hogy ebben az epizódban látottak, vagy történtek, azok milyen hatással lesznek majd Ellie-re, vagy hogy a történet alakulására. Mert hogy nem feltétlenül azt érezted rajta, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó epizód lesz, ami az egész karakter identitását meg fogja határozni, hiszen nem történt benne semmi olyan, nem igazából tudta megmagyarázni azt, hogy milyen helyzetbe került meg, hogy igazából választott olyan kérdésekre talán ez az epizód, ami az ötödik és a hatodik részben is felmerült, vagy a negyedik, ötödik, hatodik részben felmerült, Ellie-vel kapcsolatban, és tök jó volt, hogy nem ment bele egészen a konkrétumokig, de közben valahogy meg mégiscsak láttad rajta azt, hogy azért hogyan válik majd azzá, vagy hogyan lesz belőle az, akit mi ismerünk. Mindössze néhány hét leforgás alatt. És szerintem ez egy, igazából ez most már túlzás, mert hiszen eltelt vagy 3 hónap mióta ugye az ötödik és a hatodik rész között, szóval igazából néhány hónap alatt hogyan válik azzá, aki lesz belőle. De nincs ez semmi baj. Az is nagyon tetszett nekem ebben az epizódban, hogy volt ugye ez a Fedra vezető, azt hiszem az volt figurája, aki ilyen, nem is tudom, ilyen iskolaigazgató szerepkörben tetszelgett, miután ugye Ellie-nek volt ez a kisebb balhéja, megint. És nekem nagyon bejött ez a karakter, mert tényleg azt érezted rajta, hogy bár lehet, hogy a Fedra nem feltétlenül a világ legtökéletesebb szerve, nem biztos, hogy a lehető legjobban működnek, de nem feltétlenül csak gonosz emberek dolgoznak ott, nem feltétlenül csak gonosz emberek irányítják és kezelik ezeket a dolgokat, hanem szimplán olyan emberek, akik megpróbálnak úgy cselekedni, ami szerintük a legjobb. És ez egyébként minden jó karakternek az ismérve, tök mindegy, hogy pozitív vagy negatív karakterről beszélünk, hogyha ez az aspektusa megvan egy karakternek, meg egy figurának, akkor nincs mitől aggódni, mert akkor biztosan működni fog. És bár egy jelenete volt ennek a fószernek, nem is igazán volt jelentőségteljes szerintem nagyon sok értelembe véve, de valahogy mégiscsak jó érzés volt látni azt, hogy ebben a történetben nem kell minden embernek gonosznak lenni, aki felnőtt, és nem kell mindenkin azt érezni, hogy reménytelen, vagy hogy rosszul látja a világot, hanem szimplán tényleg azt érzed rajtuk, hogy olyan döntéseket hoznak meg, ami szerintük, az ő értékítéletük szerint talán a lehető legjobb döntés lehet az adott szituációban. És ez szerintem fontos. Egy kicsit beszéljünk erről a love story részéről is a dolgoknak, mert szerintem ez is baromra érdekes volt. Ugye Ellie-nek volt ez a legjobb barátnője, mi is volt a neve? Ha jól emlékszem, talán Riley? Remélem, hogy Riley volt a neve. Storm Reed játszotta a karaktert, és ők ugye ilyen legjobb barátnők típusú karakterek voltak, aztán Riley eltűnt. És kiderült, hogy azért tűnt el, mert ebből a Fedra iskolából, vagy mi az Isten volt ez, mert hogy beállt tűzbogárnak, vagyis hogy betoborozták lényegében tűzbogárnak, és hogy szeretne egy boldog estét eltölteni a legjobb barátnőjével, Ellie-vel, és igazából azt is szeretné neki elmondani, hogy el fog menni, hiszen őt áthelyezték egy másik tűzbogár táborba. És érdekes volt látni ezt a Fedra iskola, illetve tűzbogárok közti ellentétet is, de ez egy teljesen más érdekes konfliktus forrásként tudott szolgálni, hiszen nagyon-nagyon úgy tűnt ezen a ponton még, hogy Ellie és Riley teljesen más nézőpontban állnak a tűzbogarakat illetően, hiszen Ellie szerint azért a tűzbogarak azok veszélyesek és embereket robbantgatnak föl, meg nem igazán figyelnek oda az ilyen jellegű dolgokra, míg Riley szerint egyáltalán nem erről van szó, ők soha nem csinálnának semmi ilyesmit. És kinek van igaza? Döntsd el! Kösz szépen. Szóval ezek az aspektusai azok, amik mindenféleképpen egy érdekes konfliktus forrásként tudtak szolgálni a két karakter között, ezt ügyesen le tudták vezetni, és ezért nem tudom egyébként erre a részre azt mondani például, hogy ez nem egy jó rész, mert rohadtul az. Az az igazság, hogy ez egy rohadtul jó epizód volt, ebből a szempontból is. Hogy volt két legjobb barát, akik közé egy nagyon-nagyon érdekes konfliktust tudtak belecsempészni egy olyan világban, ahol nem feltétlenül minden fekete vagy fehér, viszont minden a túlélésről szól. És vajon melyik nézőpont, melyik túlélő mód az, ami előrébb vezet, vagy túléléshez tud vezetni. Imádtam benne ezeket az apró kis momentumokat, amik tényleg arról szóltak, hogy mennyire jó gyereknek lenni, még ebben a világban is, mennyire rá tudsz csodálkozni dolgokra, olyan apróságokra, mint mondjuk egy mozgó lépcső, amikor beindul, mert mi ezt tök természetesnek veszük, és nagyon sokszor nem hiszem azt, hogy elgondolkozunk azon, hogy ez mennyire király dolog, hogy létezik az, hogy mozgó lépcső. Vagy hogy mennyire eszerűsen odabaszós tud lenni az, hogy vannak ilyen dolgok az ember életében. És az, hogy Ellie hogy tud rácsodálkozni erre az egészre, az nekem kifejezetten egy ilyen wow érzést tudott kiváltani belőlem. Én nagyon-nagyon élveztem pontosan emiatt ezeket az apróságokat, mert amikor elmentek ebbe a plázába, ahol ugye a Riley fölkapcsolta a villanyt, meg a világítást, meg hogy bekapcsolta ezeket a dolgokat, szerintem nagyon-nagyon sokat hozzá tudott tenni ahhoz, hogy tényleg milyen gyereknek lenni ebben a világban, és hogy igazából még egy elhagyatott helyen is, amiről azt hittük, hogy ide zárták be ezeket a feng shui gombalényeket. Bocsánat, ez egy hülye poén volt, na mindegy. Szóval, hogy ide zárták be ezeket a lényeket, aztán kiderül, hogy igazából mégsem, hanem ez inkább egy ilyen tűzbogár alapítvány, vagyis nem is az, hogy alapítvány, hanem egy ilyen Itt tehetjük el a fegyvereinket, és akkor valakinek őriznie kell kategóriájú történet volt, de közben meg mégis egy baromra jó lehetőség arra, hogy ez a karakter ez ott jól érezze magát, és hogy a két karakter együtt jól érezze magát, és tényleg rácsodálkozzanak az olyan apróságokra is, mint a mozgó lépcső, ami szerintem fantasztikus volt, vagy hogy felkapcsolták az áramot. Ezek mind olyan dolgok, amiket mi tök természetesnek veszünk, holott a mozgó lépcső szerintem is egy eszelősen nagy fun dolog tud lenni, hogyha megfelelő emberek a megfelelő módon viszonyulnak hozzá, szerintem elég fontos dolog tud lenni. Ez is. Aztán a másik ilyen dolog az a körhinta volt. Határozottan a körhinta volt. Szerintem a körhinta is egy tök jó dolog volt. Ott is egy baromra jó beszélgetésnek lettünk a szemtanúi, meg a fültanúi, és szerintem ezek mind hozzá tudtak tenni ahhoz, hogy mennyire királyul érezzük magunkat ez az epizód nézése közben, és hogy igazából nem is zavarjon az, hogy ez egy töltelék epizód volt, egy melléktörténet, aminek valószínűleg nem nagyon lesz súlya vagy jelentősége, hogy Isten igazából a nagyobb sztori szempontjából. Legalábbis gondolom én. Viszont kellett ez, meg kellett az, hogy a Mortal Kombat 2-vel játszanak a játékteremben, ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy Ellie már ne nagyon bírja tovább, hiszen volt egy tánc, egy ilyen ékszeres dolognak a tetején, ami után egyszerűen ránézett Riley-re, és azt mondta, hogy jó, nekem ennyi elég volt, én ezt nem bírom tovább, és akkor jött, aminek jönnie kellett, és utána a néző szíve így volt. Persze olvastam olyan kommenteket is egyébként az HBO-s posztok alatt, hogy hát ez már nagyon sok, már a harmadik rész is nagyon sok volt, de ez betette nálam a kaput. Hát nálam nem tette be a kaput, nálam egészen más megvilágításba helyezte ezt a karaktert, de nyilván ez egy olyan dolog volt, amit már érezni lehetett rajta, mert azért mégiscsak baromra jó színésztő játssza Ellie-t, és hát ugye nyilván nagyon jól érezte szerintem már az elején azt, hogy mi fog itt történni, és hogy itt többnek kell lennie, mint barátság, és hát több is történt. Viszont barátságként szerintem, egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogyha úgy viszonyulunk ez a dologhoz, vannak olyan emberi kapcsolatok, legalábbis szerintem, amik jobban működnek barátságként. Vannak olyan emberi kapcsolatok, amiket nem biztos, hogy megéri megkockáztatni. Tök mindegy, hogy azonos neműekről vagy ellenkező neműekről van szó, de nem éri meg egyszerűen megkockáztatni, mert annyira jól működik, annyira jól tud funkcionálni barátságként, hogy nincs rá egyszerűen szükséged, hogy elvidd a másik irányba. És ez szerintem egy olyan dolog, vagy egy olyan tulajdonság, amiről nagyon-nagyon kevesen keveset gondolunk, vagy kevésszer gondolunk rá. Pedig szerintem ez egy iszonyatosan fontos dolog, hiszen az a baj, hogy az embernek megvan ez a rossz tulajdonsága, hogy nem tud parancsolni feltétlenül az érzelmeinek. Az ember egy érzelmes lény. Pozitív és negatív egyaránt. De nyilván a helyzete választja ezt a helyzetet, hogy mikor pozitív és mikor negatív az iránya ennek a dolognak, mennyire jó az, hogyha az érzelmeink tudnak bármilyen szinten is befolyásolni bennünket, és szerintem ezek mind ilyen, nem tudom mi a jó szó rá egyébként, apróságok talán, legyen ez a szó, amivel jellemezném az egészet, olyan apróságok, amik meghatározóak tudnak lenni, szerintem nagyon sok minden szempontjából, viszont ezek azok a dolgok, ezek azok az apró pillanatok, amik teljes egészében be tudják folyásolni azt, hogy kivé válunk, vagy hogy mivé válunk. És tényleg vannak olyan emberi kapcsolatok, ahol egyszerűen az, hogyha összevisz a másikkal, azzal nem biztos, hogy saját magadat teszed csak tönkre vele, hanem lehet, hogy a másikat is. Lehet, hogy egy életre szóló barátságot tönkre teszel egyetlen csókkal. Lehet, hogy egy sokkal jobb kapcsolatot tudsz kialakítani belőle. Ez nyilván attól függ, hogy a másik hogy viszonyul hozzád. Igen ám, de nyilván minden kapcsolat az elején az nagyon-nagyon jó. Aztán előbb-utóbb elmúlik a lilaköd, és akkor utána majd eljutunk arra pontra, feltételezve, ugye, hogy nem egy posztapokatős világban élsz, ahol nem biztos, hogy megéled a következő napot, vagy hogy a lilaködöt egyáltalán megéled. Általában az ember életében nem biztos, hogy ezek a legjobb döntések. Nyilván, mivel ugye érzelmeink alapján hozzuk meg a legtöbb döntésünket, ezért nyilván ezek befolyásolnak bennünket abban, hogy hogyan döntünk, hogyan cselekszünk, mik lesznek azok a dolgok, amik dominálni fognak a számunkra, és a többi, és a többi, és a többi. És ennek megvannak azok a nagyon nagy előnyei meg hátrányai is, hogy ezáltal el tudunk veszíteni embereket, olyan embereket, akik fontosak a számunkra. Persze anélkül is megtörténhet, hogy elcsatlan egy csók, de nagyobb az, tehát hogy mondjam, tehát ha belekerülsz egy kapcsolatba, általában nem minden kapcsolat tart a sírig. Tök mindegy, hogy mit mondtok, tök mindegy, hogy mit gondoltok, egyszerűen az emberi kapcsolatok azok jönnek, mennek. Ugye Peyton a One Tree Hill-ben ezt gyönyörűen meg tudta fogalmazni, hogy engem mindenki itt hagy, vagy valami ilyesmi volt a szöveg, és ez egyébként egy univerzális igazság, szerintem majdhogy nem minden emberre igaz, és majdnem minden emberre elmondható az, hogy igen, időnként, tehát igazából a legtöbb ember, a legtöbb emberi kapcsolat, az csak egy átjáróház. Ott vagyunk egymás életében, jelen vagyunk életünk bizonyos szakaszain, meghatározók tudunk lenni egymás életére, de nem minden kapcsolat van úgy elrendeltetve, tök mindegy, hogy ez egy barátság, vagy egy szerelem, hogy az élet végéig kitartson, még hogyha úgy is érezzük. Még hogyha hiszünk is abban, hogy best friends forever, az sem biztos, hogy összejön. Gondolj már csak bele, a Spice Girl-nek sem jött össze. Ha a Spice Girls-nak nem jött össze, akkor nekünk mi reményünk marad? Bizonyos értelemben véve. Most nyilván ez egy sarkalatos példa volt, de érted, tehát vannak olyan szituációk, amikor tudni kell parancsolni az embernek az érzelmeinek, és nem lehet az, hogy lesmárolunk valakit, vagy hogy elcsattan egy olyan csók. Csak akkor történhet ez meg, hogyha ez kölcsönös, hogyha nagyon-nagyon magabiztos vagy abban, hogy ez egy dolog, egy kölcsönös. Ugyanaz, mint amikor az összeköltözésről van szó, ugyanúgy, mint amikor egy lánykérésről van szó, ugyanúgy nagyon-nagyon magabiztosnak kell lenned szerintem abban, hogy az, amit tenni készülsz, vagy tenni próbál, vagy szeretnél, az megéri-e. És itt is halálpontosan erről volt szó szerintem, bár ez nem biztos, hogy annyira jól volt kihangsúlyozva talán ebben a történetben. És én éppen ezért érzem azt, hogy nem biztos, hogy kellett bele ez a szerelmi történet, nem biztos, hogy kellett ez a történet ahhoz, hogy mélyebb vagy jobban átjöjjön akár a karakter, akár a történetnek a mondani valója, akár a szituációnak a mondani valója, mert szerintem ez ugyanannyira jól tudott volna működni, ha csak legjobb barátok. Sőt, valószínűleg bizonyos értelemben szerintem jobban is tudott volna működni, mint ez. Nem igazán értem, nem igazán tudom azt, hogy tényleg ez a písziség miatt került be, a játékban is benne volt, és hogy egyáltalán bármelyikben, bármennyire is befolyásoló ok tudott-e ez lenni például. Tehát akár a játékban emiatt került be ez a dolog, vagy itt emiatt került be ez a dolog. Szóval vannak ilyen kérdések, amik számomra baromira érdekesek ebben a történetben. Volt a sztorinak egy olyan aspektusa, amit én nagyon-nagyon szerettem. Egyrészt ugye 2020 környékén játszódik ez a történet, és a Walkmanek azok már úgy eltűntek a divatból, de van egy Sony Walkman ebben az epizódban, amit én nagyon-nagyon szerettem. Például iszonyatosan zseniális számokat játszottak le ebből a történetből, mint például Etta James az I Get You Babe című dala, ami szerintem iszonyatosan zseniális szerzemény, sőt talán minden idők egyik legjobb szerzeménye. Etta James I Get You Babe című dala, ami néhány másodperccel vagy pillanattal azelőtt csendült fel, hogyha jól emlékszem, hogy felbukkant volna ez a gombalény, és közben iszonyatosan kifejező volt ez a szerzemény is, nagyon-nagyon sokat tudott hozzátenni, nem csak a tragikus hangulathoz, ami majd ezt követően érkezett, hanem a romantikus hangulathoz is, ami éppen megtörtént ebben a történetben, és nekem ez egy iszonyatosan nehéz dolog volt, mert ezen is rengeteget gondolkoztam, hogy erre az információra nekünk vajon Ellie szempontjából mi szükségünk volt, jobban megértsük azt, hogy miért akar küzdeni Joelért? Vagy hogy miért érti meg Joel veszteségét Tessinát? Vagy hogy mi lehetett a történet? Vagy hogy ez igazából arról szólt, hogy amikor először találkozott Joel-el és Tess-el, hogy látta azt, hogy ők milyen, hát a boldogokhoz szerintem ez egy nagyon erős kifejezés lehetett rájuk, de mondjuk azt, hogy jól érzik magukat együtt, egymás társaságában. És hogy neki ez nem adatott meg. Az én egyik személyes kedvencem egyébként az AHA együttesnek a Take On Me című szerzeménye volt, ami szerintem szintén nagyon-nagyon zseniális dolog volt. Ez ugye akkor csendült fel, ha jól emlékszem, amikor... Hú, melyik is volt ez a pillanat? Amikor a mozgó lépcsővel próbált ismerkedni Ellie tulajdonképpen. Aztán volt Pearl Jam is ebben az epizódban, ami szintén nagyon-nagyon jó volt. Aztán valamikor az epizód legeleje környékén volt, az All or None című szerzeményüket hallgatta. Illetve ezeken kívül még volt egy másik szerzemény, a Rockabye Baby bandától a Just Like Heaven című szerzemény, ami valamikor a vége felé csendülhetett föl ennek az epizódnak. Viszont ugye az Etta James-es I Got You Babe című szerzeménye volt az, ami talán a legkifejezőbb volt mindközül, de az is, hogy tényleg, hogy AHA, Pearl Jam és Etta James is benne voltak ebben az epizódban, szerintem megint csak azt mutatják, hogy mennyire zseniális ennek a sorozatnak, nem csak a vizuális világa, nem csak a történetmesélés stílusa, hanem a zenei világa is. És ez egy olyan dolog, ami mellett egyébként szeretünk nagyon sokszor, hát hogy fogalmazzam ezt meg szépen, elkanyarodni, vagy nem foglalkozni vele olyan szinten és olyan intenzitással, mint amennyire valószínűleg egyébként kéne, hogy foglalkozunk vele, hiszen ezek iszonyatosan fontos dolgok tudnak lenni. Nagyon sokban hozzájárulnak ahhoz, hogy az élmény az nagybetűs élmény legyen, és ne csak egy, jó, ilyet is láttunk, kategóriás dolog. Van egy olyan aspektusa ennek a történetnek, amit néhány nappal ezelőtt olvastam egy cikkben, nevezetesen az, hogy a játékban Ellie nem ennyire morbid humorú, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt körülírni, nem ennyire dühös, nem ennyire felháborodott, és nem ennyire ellenszenves, mert nagyon sok rajongó szerint egyébként a játékhoz képest sokkal ellenszenvesebb ez a karakter, meg sokkal dühösebb, és a többi, viszont szerintem ez az epizód tökéletesen megmutatta azt, hogy miért annyival dühösebb, miért vonzódik annyival jobban a halott dolgokhoz, vagy a fegyverekhez, az erőszakhoz, és miért akar részese lenni ezeknek a dolgoknak, hiszen tombol benne a düh. És ebben az epizódban megértettük azt, hogy miért tombol benne a düh, és szerintem ez egy iszonyatosan fontos dolog annak érdekében, hogy megértsük a karaktert. Ahhoz, hogy mi a helyén tudjuk kezelni ezt a figurát, ahhoz ez az epizód mindenféleképpen rengeteget tudott hozzátenni. Hiszen nem csak egy dühös karakterről van szó, nem csak egy dühös fiatal ifjú hölgyről van szó, hanem egy szomorú, összetört, összezavarodott, egyedülérző, magát egyedülérző lényről van szó, és ez bizony iszonyatosan meg tudja viselni az embert, hiszen gondoljunk csak csak a saját helyzetünkbe, mi van akkor, amikor belezugunk valakibe, és arra vágyunk, és csak arra tudunk gondolni, hogy mikor jövünk össze, mi van akkor, hogyha soha nem történik meg. Mi van akkor, hogyha soha nem jövünk össze azzal a személlyel, akire mindennél jobban vágyunk, mert hogy az időzítés nem stimmel, vagy hogy az érzések nem kölcsönösek, vagy hogy a helyzet nem megfelelő, vagy hogy gigantikusan nagy távolságok vannak köztünk, vagy hogy egyszerűen bejön egy másik személy a képbe, aki lenyúlja a kezedről az adott szemét. Millió okból kifolyólag meg tud történni az, hogy két ember ne jöjjön össze. És szerintem mindannyian nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy milyen érzések tudnak bennünk kavarogni. Hogyha valakit nagyon-nagyon-nagyon szerettünk volna, viszont nem jön össze, nem azért, mert hogy ő nem akarja feltétlenül, hanem az időzítés rossz, a távolság nagy, vagy hogy bekerül egy harmadik a képbe, akkor nyilván azért az emberben ott van, vagy ott lapul az, hogy dühös vagyok, dühös leszek. Hiszen egyébként ez egy tökre érdekes pillanat, mert hogy ha bejön egy harmadik, akkor mindenki dühös lesz arra, aki bekerült a képbe, tök mindegy, hogy mi volt az oka, hogyan került be, teljesen lényegtelen. Viszont, ami szerintem iszonyatosan fontos, ebben az, hogy az ember általában szomorú, amikor nem jönnek össze a dolgok, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ő szeretné, és ez egy olyan dolog, amivel szerintem iszonyatosan nehéz megbirkózni. Tehát ez abszolút hozzá tud tenni, vagy éppen elvenni egy karakternek a személyiségéből. Át tudja formázni, hiszen gondolj csak Joker figurájára, akinek egyetlen rossz nap elég volt ahhoz, hogy Joker váljon belőle, és mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy Joker a minden idők legrosszabb, vagy leggonoszabb lénye. Ez talán a legjobb szó, amivel jellemezni tudnám ezt a karaktert. Nem tudom azt sem feltétlenül, hogy erre az epizódra azért volt ez szükség, mert hogy így próbálják meg előkészíteni a második évadot. Nem tudom, hogy erre az epizódra azért volt ez szükség most, ezen a ponton, mert hogy így fogunk majd tudni, vagy így fogjuk tudni jobban megérteni azt, hogy mi fog történni a második évadban. Mi történik a Last of Us második epizódjában, a játékban. Érdekes lesz látni majd szerintem egyébként az, hogy vajon ezek a dolgok meg, ha Joelt elveszíteném mondjuk az első évad során, az mennyivel dühösebbé tudná őt tenni, mennyivel veszélyesebbé tudná tenni őt. Mert az is egy nagyon-nagyon érdekes karakterút lenne. Nyilván azért még van vissza egy pár epizód, szóval nem biztos, hogy kimerném feltétlenül jelenteni azt, hogy uramisten, ebből biztos, hogy az lesz, meg hogy ez tudja, hogy elviszik abba az irányba, meg hogy mit tudom én, hanem nem, én nagyon optimista vagyok. Idézőjelesen meg hülyén fog hangzani, de mondjuk azt, hogy nagyon-nagyon optimista vagyok, hogy igenis van rá potenciálisan reális ráció, hogy dolgok megtörténhetnek, és hogy erre az epizódra tényleg azért volt szükség, hogy a második évadot egy kicsit előkészítsék nekünk. És ez nincs igazából semmi baj, csak why? Ez már nem tudom egyébként, hogy hanyadik ilyen flashbackes történet volt a sorozatban. Néha tényleg az az érzésem, hogy nagyon sokszor használják ezeket a dolgokat, ami egyébként bizonyos értelemben tök jó, mert ezáltal megismerjük a karaktereket. Egy kicsit jobban, egy kicsit más oldalukról, egy kicsit jobban megértjük azt, hogy miért úgy cselekszenek, ahogy, miért ez a történetük ami, és hogy miért úgy hozzák meg a döntéseiket, vagy úgy alakulnak az életük, ahogy. És szerintem ez egyébként baromira fontos dolog. Viszont, amiről nagyon-nagyon ritkán szoktunk beszélni, legalábbis szerintem, az mindenféleképpen az, hogy van egy olyan érzése ennek az egésznek, hogy tök jó azt, hogy megismerik ezeket a karaktereket. Tök jó volt az, hogy Rileyval is időt tudtunk eltölteni, és láttuk azt, hogy milyen a személyisége, mennyire lelkes a tűzbogárság miatt, meg stb. De bizonyos értelembe véve ugyanaz történt vele is, mint az összes többi karakterrel, akit eddig megismertünk a sorozatban, nevezetesen az, hogy feláldozhatóvá vált, és egy újabb áldozat karakter sült ki belőle, ahelyett, hogy valaki olyan karaktert csináltak volna belőle, aki mondjuk valamikor a jövőben még visszatérhet, akár a második történet során, és valamiféle happy endet tudna biztosítani, ha úgy tetszik, Ellie számára. De hát nyilván ugye nem ez fog történni, hanem konkrétan arra van szó, hogy tényleg minden egyes karakter, akit mi megismertünk ebben a sorozatban, az lényegében feláldozható. Itt kezdődnek igazából a gondok a flashbackeléssel, hogy tök jó egyébként az, hogy minden karakter réteges, meg tök jó az, hogy minden karakternek megvan a saját nézőpontja, állása, gondolkodásmódja, etc. etc. De egyszerűen azt érzed rajtuk, hogy igazából tök jó, hogy megismerem őket, de úgyis meg fog halni, akkor meg mi az Isten az értelme? És akkor erre szokták azt mondani, hogy hát kisfiam, hát az utazás. Hát nyilván az utazás miatt. Igen, igen, csak ez egy tévésorozat, csezd meg. Ha meghal egy karakter, ráadásul egy vagy két részen belül, akkor leszarom nagyon-nagyon magasról azt, hogy milyen az előtörténete, hogy milyen nehézségeken ment keresztül. Igen, még akkor is, hogyha ez egy baromra jó történetmesélési struktúrát vagy lehetőséget tud biztosítani, vagy növelni tudja szimplán a kreativitást, ami szintén egyébként szerintem egy baromira fontos dolog. De egyszerűen tényleg az az érzésed, hogy hiába ismered meg ezeket a karaktereket, hiába szereted meg, tényleg csak arra jók, hogy kitépjék a szívedet, és utána összetörjenek, és utána csak bőgél a tévé előtt. És nekem ez iszonyatosan fáj szerintem, mert így nem nagyon van benne potenciál. Ott volt Bill és Franknek a szerelmi történet, ami az egyik leggyönyörűbb dolog volt, amit idén televízióban láttunk. Aztán ott volt Sam és Henry, aki szintén egy nagyon-nagyon megható történettel tudtak előrukkolni. Ott volt Tess és Riley, akik szintén olyan háttértörténetet kaptak, ami szerintem nagyon-nagyon jó volt. És valahol még talán Tominak és a Jacksonban lakó embereknek is. Az túlzás, hogy volt egyfajta backstory-a, mert hál' az égnek nem flashbackben mesélték el, de mondjuk azt, hogy kaptunk egy kis ízelítőt abból, hogy ők milyen utat jártak be. Szerintem ez egyébként tök jó, mert nagyon sok réteget tud egy flashback, vagy egy flashbackes epizód hozzátenni, mind a karakterhez, mind pedig a történethez. Tudja mélyíteni a dolgokat, és szerintem ez egy iszonyatosan fontos tulajdonsága. Na de az, hogy minden egyes epizódnál kapunk valami ilyesmit, hogy bemutatnak új karaktereket, a valamelyik következő részben pedig meg kapunk belőlük egy jóval mélyebb dolgot, vagy egy flashbackes történetet, hogy miért vált jóvá, vagy éppen gonoszszá, hogyan tud élete legnagyobb tragédiájáról tovább lépni, ez mind too much tud lenni szerintem ezen a ponton, mert így tényleg az emberek az érzése, hogy nem tudunk egy bizonyos karakterrel fókuszálni, nem tudunk egy bizonyos irányba elmenni. És engem ez most speciál egy kicsit zavar, mert ezek kizökkentenek bennünket a történetből, tehát engem például sokkal jobban érdekel az, hogy Joel vajon túlélje, mint az, hogy mi történt Ellie-vel ebben az epizódban. Nyilván ez volt az egyetlen logikus hely, meg logikus pont, ahol be lehetett tenni valami ilyesmit, de attól még nem biztos, hogy ez annyira jó dolog lesz. Szerintem legalábbis. Mert így ad mélységet azoknak a karaktereknek, akiket egyetlen epizód alatt elveszítesz. Tehát bizonyos értelemben véve, ez a sorozat arra támaszkodik, hogy 45-50 perc alatt elmesél egy olyan történetet, ahol te olyan mélyen elkezdesz kötődni a karaktereidhez, hogy utána kitéphesse a szívedet. És emiatt egy kicsit gonosznak érzem egyébként a Last of Us-t, és hogyha bármiféle problémát kéne keresni vele, akkor az tudni biztos, hogy ez. Hogy egyszerűen tönkre tesz. Mert nem töltenek ezek a karakterek, Billék sem töltöttek elég időt szerintem a képernyőnkön ahhoz, sőt, még Tess sem töltött elég időt a képernyőnkön ahhoz, hogy az ő halálukat úgy Isten igazából meg tudjuk síratni, mert nyilván megviselt meg, nyilván kikészített bennünket, mert úgy meséltek el a történetet. De ettől függetlenül a karakter nem befolyásolta a nagy történetet. Nem volt igazi hatása a dolgokra. Ergo, hogyha kihagyod azt az epizódot, nem történik semmi, nem vesztesz vele semmit. És ugyanez volt az érzésem ennél a résznél is, hogyha ezt a részt is kihagyod, ugyanúgy, hogy a harmadikat is kihagyhatod, akkor nem vesztesz vele semmit, úgyisten igazából. Sőt, igazából ez felvet olyan kérdéseket, hogy túl hosszúra készítették ezt a sorozatot? Túl sok a 10 epizód? Kevesebből kellett volna elmesélni ezt a történetet, és akkor nincs szükség ezekre a töltelékrészekre? Lehetek volna ezek egyébként specialok is. Tehát nyugodtan kirakadták volna ezeket az epizódokat, mit tudom, az első és a második évad között, hogy kicsit jobban mélyítsék a történetet, vagy kirakadták volna az első szezon indulása előtt ezeket az epizódokat. Nem biztos, hogy bele kellett volna szűni feltétlenül a szezonnak a nagy-nagy történetébe, úgyhogy ez egy kicsit ilyen, én nagyon érdekesen vagyok vele, hogy mi az a pont, ami a következő évadot próbálja meg előkészíteni, és azért kellnek nekünk ezek a történetek, hogy ezeket megértsük, és mik azok a pontok, amik már egy teljesen más funkcióval rendelkeznek ebben a sztoriban. Flashbackes epizódoknak egyébként van egy olyan nagyon nagy negatív hátránya, amit én speciál nagyon-nagyon érzek. Ez pedig az, hogy kizökkent a fő történetből. Az előző epizódnak sok köze volt a főtörténethez, de közben mégis karaktereket mélyített, kapcsolatokat mélyített, kapcsolatokkal foglalkozott, ami szerintem iszonyatosan jól állt neki, és iszonyatosan az egyik kedvenc részemé tudott válni pontosan emiatt. De az, amikor kapsz egy ilyen töltelék epizódot, mint például a harmadik epizód is, hiába volt a sorozatnak a talán a legzseniálisabb, vagy legrosszabb, és a második legzseniálisabb epizódja, egyszerűen tényleg az volt az érzésed, hogy kiragadott. Egyszerűen kivett a történetből, és nem tudom, hogy ez mennyire tesz jót egy 10 részes sorozat esetében, mert ha mondjuk darálva nézi az ember, akkor szerintem észre se fogod venni azt, hogy ezek töltelék epizódok voltak, sőt, igazából darálva ez meg se fog kotyanni. De az, hogy beraknak így 3-4 részente olyan epizódokat, amiknek egyébként a világon semmi funkciója nincsen, csak annyi, hogy kizökkentsem a főtörténetszálból, és elmeséljen egy flashbackes történetet, vagy elmeséljen valami olyan aspektusát, vagy hozzáadjon olyasmit a karakterekhez, ami nem kapcsolódik különösebben a főtörténetszálhoz. Az tök jó, csak az a baj, hogy kizökkenti az embert, és én például nem is tudom, melyik volt az előző epizód, talán a harmadik után a negyedik rész lehetett az, ami nekem nagy csalódás volt, vagy a második rész. Második és a negyedik rész volt szerintem egyértelműen a leggyengébb ebben a sorozatban eddig, és mind a kettő egy kicsit kizökkent, tehát hiába foglalkozott mind a kettő inkább a főtörténetszállal, valahogy tényleg az volt az érzése az embernek, hogy miután látsz egy olyan brutálisan erős rész, mint mondjuk a harmadik rész volt, vagy az első rész, akkor utána hiába adsz egy jó, vagy egy kiváló epizódot, egyszerűen messze van a tökéletestől, már pedig az első és harmadik részre szerintem simán ráfogható az, hogy tökéletes. És ez szerintem nagyon be tud tenni. Nagyon-nagyon más hangulatban várom a következő epizódot, például ezt követően. Nagyon-nagyon félek attól, hogy az utolsó 3 epizód az milyen lesz. Mennyire mernek hülyek maradni ez a történet, ez mennyire mernek elmenni ebben az irányba, hogy többet most már ne kacsingassunk kifelé ebből a főtörténetszálból, hanem maradjunk már meg annál a rohadt dolognál, amiért itt vagyunk, meg ami mindenkit érdekel, hogy mi fog történni Joellel és Ellie-vel, hogyan fogják túlélni, hogyan alakul a kapcsolatuk, és stb. 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 Szerintem ezek ezen a ponton nagyon-nagyon fontosak. Persze én baromira örültem ennek a résznek, mert függetlenül minden negatívumától és attól, hogy mennyire kizökkentett a főtörténetszálból, jobban örültem volna egyébként, hogy ez jövő héten került volna ez az epizód, mert akkor nem zavart volna annyira, hogy nekem most 2 hetet kell kihagynom, és utána majd 2 részt kell megnéznem egymás után, mert ez tényleg egy olyan töltelék rész volt, amit bármikor megnézhet az ember. Egyszerűen nincs jelentősége. Tehát, hogyha mit tudom én, ma úgy érzed, hogy nincs kedved Last of Us nézni, hanem hogy a következő rész előtt nézed meg, akkor nem veszítesz veled ég egyet a világon semmit. És ez egyébként nem kimondottan egy túlzottan pozitív dolog volt szerintem. Na mindegy. Egyébként a történet önmagában, ahogy elmesélték, ahogy felépítették a részt, az, hogy ez hogyan tudott és milyen dolgokat tudott hozzátenni a karakterekhez, azt szerintem zseniális volt, csak voltak vele olyan problémák, amik strukturális szempontból az egész nagy képet figyelembe véve nem biztos, hogy a legjobban voltak kifejezve, vagy nem biztos, hogy a lehető legjobban voltak elmesélve. De ez csak az én véleményem is, és ezzel abszolút nem kell egyébként senkinek sem egyetértenie. Viszont baromira kíváncsi vagyok arra, hogy te hogy láttad, baromira kíváncsi vagyok arra, hogy te mit gondolsz erről az epizódról, és nagyon-nagyon érdekel az, hogy mi a véleményed arról, hogy milyen irányba fog majd elmenni az utolsó 3 epizód, várod-e a következő részeket, milyen érzéseket váltott ki belőled ez a love story, vagy éppen ez a tragikus történet, minden nézőpont kérdésre szerintem ezen a ponton, ebben a sorozatban. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, gyere és beszélgessünk róla lent kommentekben, iratkozz fel a csatornára, még nem tetted meg, írj e-mailt a podcultpanel@gmail.com címre, illetve keresd fel a Facebook oldalt a BMW Podcast név alatt. Találkozunk legközelebb jövő héten, nem lesz a vasszas adásban, de BMW-ben mindenféleképpen, addig pedig popkultúrában rendkívül gazdag hetet kívánok. Frasier has left the building.